Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja, ezúttal Megadja Gáborral, Szilvai Gergellyel és Kacsó Dániellel. Szervusztok!
Sziasztok!
Egy gyors kérdés, mit csináltok, tudjátok-e már március 15-én?
Nekem családi programom van március 15-én.
Nekem is. Szlovéniában leszek lehet, de még tudja.
Mert lenne egy programajánlatom, találkozzunk március 15-én délután Budapesten, és mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet. Magyar Péter valamit tervez. Esetleg ez átírja a ti terveiteket.
48-ban elmondták, hogy mit kíván a magyar nemzet. Szerintem azt, mit kíván a magyar nemzet, azért most megvan valósulva nagyjából.
Remélem látjátok, hogy az ő kezdeményezése az valami radikálisan új. Tehát ilyen még nem volt, hogy valaki a nyilvánosság elé lép, és a végeredmény az, hogy akkor legyen egy új párt. Mert amiből hiány van ma Magyarországon a politikai életben, az egy újabb ellenzéki párt.
Bocsáss meg, hadd
korrigyek. Fidesz kritikusok pártja, Fidesz kritikus jobboldaliak.
Milyen pártot alapítson, nem újat, régit nem tud?
De régit, igen, régit nem tud, de hát...
A régieket elfoglalni szokás, de az nehéz.
Végülis ezt a kiábrándult fideszes sztorit, ezt ugye az előző választáson már kipróbálták. Ez viszonylag rosszul.
Majd felismerték, hogy valami 1%.
Igen, tehát nem, ez nem...
Figyelj, ha jósul el, akkor egy állami támad be tud húzni.
Szóval...
18-ban a momentum.
Én amondó vagyok egyébként, ezt már régóta mondom, hogy a pluralizmus és a virágozék minden virág... Híve vagyok az ellenzéki oldalon, minél több ellenzéki párt van, én annál boldogabb vagyok.
Akkor most szerintem igen, boldog ember lehet.
Én örülök. Hát most van egy csomó, hát van a Mesterházinak, ugye.
Szanyi Tibornak,
ez már régebbi, nem? Tehát ez az nem igen, annyira igen, új. Igen, aztán most lesz egy Magyar Péter. Vona Gábornak is van, ugye.
Márki-Zay Péter is alapított végül pártot.
Igen.
Azzal a lendülettel, hogy választáson nem leváltható Fidesz, tehát előre tehát a rendszert kell megváltoztatni.
És ezért alapított egy pártot.
Így van.
Melyik ott a pálinkás pártja?
Az is volt?
Valami ilyesmi, igen.
Ez szerintem az a típusú kérdés, amit ilyen komoly kvízműsorokba tesznek föl.
Nem emlékszem már rá, hogy őszinte legyek, sajnálom.
De figyelj, lehet, hogy a Magyar Péter pártja majd ilyen a pálinkásról egyesülés, akkor...
És kérdejtőjön a kiábrándult fideszesek bolygókapitánya pártszövetsége.
Igen, de nem mindegyikük atombomba birtokos, mert Magyar Péterről még ezt nem tudjuk, hiszen szerintem mi nem is annyira, de azon a térfélen, ahol Orbán Viktor megbuktatásáról álmodnak 14 éve, ott belé egy atombombát látnak.
Hát Sines Kalajos is régóta atombomba tulajdonos.
Ennek a jelei még egyébként nem nagyon látszódnak, mert amit én láttam eddig belőle, az volt, hogy ő elment a baloldali médiumokhoz, és felmondta a baloldali médiumok szalagcímeit, aminek, ha én baloldali médium vagyok, akkor tökre örülök, hogy eljön valaki, aki állítólag fideszes, meg jobboldali, meg stb., és elmondja azokat, amiket én is mondok, és ez csodálatos. De első körben egyébként ez nem atombomba robbantónak tűnik, hanem öngyilkos merélőnek. De ő maga is azt mondta egyébként, hogy nincs nála semmiféle atombomba, hanem...
Nem tőle kell várni a megoldást.
Nem tőle kell várni a megoldást, de párt az lesz.
Jó, hát mi sem várjuk, meg nem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy nagyon támadnánk, mert ugye arról beszél lépten nyomon, hogy neki esett a propaganda. Például állítólag már nőverőnek is titulálják, amit én utána néztem, sehol nem láttam.
Igen, nem, de ilyen nem volt, tehát nem állította róla senki azt, hogy nőverő, meg hamisított rendőri jelentés, és azt se értettük igazából, hogy mi a fenéről szól, mi az, hogy hamisított rendőri jelentés, ez miről szól. És ez kicsit olyan, mintha előre menekülne, hogy valami ilyesmiről van szó, és akkor előre próbálja ugye a kritikusokat diszkreditálni. De vele kapcsolatban egy dolgot szeretnék kérdezni, ami nem a politikai állításaival kapcsolatos. Szerintem újdonságot nem tartalmaz. Tehát én kérem vissza azt a másfél órát, amit a Partizán megnézésével töltöttem, hogy ott valami forradalmi dolog fog kiderülni, mert tényleg csak a szalagcímeket hallottam. De egy dologra felhívnám a figyelmet, ez inkább karakterjegy. Kiteszi a posztokat, és ugye saját magáról tesz ki képet minden poszthoz. Jó, tegyük fel, hogy ez belefér. Valaki, aki a nyilvánosságba akar szerepelni, az annak bizonyos fokú hiúsága kell, hogy legyen. De magáról tesz ki képeket, amik retusálva vannak. Tehát most azt szeretném csak mondani, hogy... hogy
Perint-falvirító
effektus. Tehát szeretném megkérdezni azt minden hím kollégámat, hogy ezt úgy el tudja képzelni magáról. Tehát azt még el tudom képzelni, hogy valaki, aki közszereplő sokat szerepel, és azt mondja, hogy ezt a képet ne használjuk, mert ez, hogyha valaki más hozza, nem, mert ez nem egy előnyös kép, akkor legyen egy másik. Ezt el tudom képzelni, ne legyünk álszentek, ilyen van. Én, sajnos én nem vagyok, nem csinálom ezt, kéne, de ezen túl azért az, hogy valaki a posztjaihoz saját magáról retusált képeket tegyen ki hímként, hát kérdéseket vet fel.
Jó, hát nem, meg jegyzem, meg elhatárolok, hogy ennyire nem vagy PC, de ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért.
De én csak azt mondom, hogy fura. Ja, hogy hím, igen.
Lehet, hogy önreflektál.
Hát nem tudom. Én nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy kirakok magamról egy képet. Azt sem, hogy kirakok magamról egy képet, de hogyha már kirakok magamról képet, akkor én azt korrigálom.
Minden esetre, hogy vidámabb témákról is beszéljünk, lehet, hogy idézőjel mondtam ezt. Kíváncsi vagyok, hogy többen lesznek nekem, mint azon a bizonyos vasárnapon, legutóbb, ahol az ellenzék hívta utcára a magyarságot lényegében. Egy egész országos felhabarodásnak akartak egy jelképet fabrikálni, az mondjuk néhány ezer emberrel a Kossuth téren nem a legjobb illusztráció, és Dobrev Klára, Donát Anna végül is nem is tartózkodott Magyarországon annyira, mint Momentum elnök és egyik szervező, annyira, mintha nem találtam el a fontosnak ezt a történetet, vagy csak úgy gondolta, hogy azáriázik egyet, de még azt se csinálta, mert még a képernyőre se rakták ki, így van. Kaptuk helyette Varjú Lászlót, ugye a rendszer által meghurcolt egykori bányászember.
Magyar Navalnyi.
Így van, aki majdnem meghalt az MTVA székházban, mert annyira bántották a biztonsági őrök. Gondolom a választási csalás kísérletben is majdnem megmurdálta, amikor próbált befolyásolni egy kutyapártos politikust, ha jól emlékszem, emiatt is ugye elítélték, tehát az áldozati póz kétszeresen is érvényes, tehát ő ott állt a színpadon, aztán volt még ott nekünk Szabó Tíme, a méltán népszerű és támogatott Párbeszéd részéről, több embert is képviselt ő egy személyben, a Párbeszéd tagságát. Úgyhogy Karácsony Gergelyt is.
Társelnököket, vagy ilyenek? Vagy...
Igen, az a társelnökök pártja, ugye, Hungarikum. És a Karácsony Gergely is ott volt, aki már nem is tudom, nagyon emlékezetes beszédet tartott.
Visszatérve a Varjú Lászlóra, nem volt valami a parlamentben, a miniszterelnök mondott valamit, hogy őt nem azért ítélték.
Pontosan a választási csalás az a problémás.
Igen, tehát hogy nem a hős ellenálló, hanem valami egészen más Windliről van itt szó, ami miatt elítélték.
Lebukott a szervtárs.
Amúgy eleve ez a helyszínválasztás, ugye, ha zenekarod van, és tudod, hogy nem töltöd meg a Petőfi csarnokot.
Nem oda szervezed.
És mondjuk a feleset, igen, akkor elmész egy kisebb klubba, ahol tömeghatás van, meg egyáltalán olcsóbb is kivenni.
Na most egyébként a kérdésedre válaszolva...
és a menedzsered int, hogyha, vagy szól neked, hogyha félremérted a dolgot, vagy többet képzesz magadról, és akkor nem, a kis klubokba mész.
Nagy kérdés, hogy ki a menedzser az ezek oldalon, ezt nem viszem pont tovább.
Nem olyan nagy kérdés az, de a, tudod, a tapasztalt menedzsereket ér fölfogadni, csak hát ebből az alapanyagból dolgozik a menedzser. A kérdésedre válaszolva az a probléma, hogy a Magyar Péter ugye egyik kategóriához sem tartozik valójában. Tehát igazából nem egy szervezett ellenzéki pártnak a vezetője, nem egy már bejáratott ellenzéki politikus, és nem is influencer.
Még annyi ember sincs mögötte, mint egy.
Kicsit úgy tűnik, mintha mind a kettő szeretne lenni, de még egyik sem.
Az influencer, ugye a disclaimer, az az influencer.
Ja, igen, hát nem, úgy fordítják magyarra, nem, hogy influencer. Magyarul beszélünk. És tehát, hogy egyik sem igazából. Ugye abból mi jön ki, tehát azt látjuk, hogy a pártok azok kevés ember tudnak kivinni az utcára, az influenzások azok sok ember tudnak kivinni az utcára. De hogy egy olyan ember, aki igazából egyik sem, de mindkettő szeretne lenni, az a kérdés, hogy az mennyit. Szóval ez egy érdekes dolog lesz. Majd követem az eseményeket.
Azon a topadót fogtatok, hogy ilyen kevesen voltak a Kossuth téren? Mert ugye most gondolom, egy minimális empátia, bár a beszédeket hallgatva ez elillan azonnal.
Megsajnáltad őket?
Egy pici empátia, meg szegény politikus, ellenzéki politikusok. Ott van a Fidesz, szintén politikusok, de azért mindig összekaparnak kétharmadi társadalmi támogatottságot. Tehát ez egy politikai erő számára, az egy finoman szóval is egy ilyen megnyugtató, bár mindig újabb és újabb kihívások érik a pártokat, de azért ott azt mondjuk még teljesítményként lehet artikulálni demokratikus mérce szerint is. Ott vannak az influenzások, akik viszont kivittek 150 ezer embert Kölcsök terén, tehát a sikerélmény számukra is adott. És ott vannak ezek a szerencsétlen ellenzéki pártok, akik osztódással szaporodnak, és a fragmentáltság igen egyedi és magas szintjét hozzák itt az elmúlt években különösen, és tényleg kutya nem kíváncsi rájuk. Tehát azért ez, igen, de ez egy kellemetlen lelkiállapot lehet.
Igen, de az azért egy érdekesség ennek a jelenségnek, hogy noha embereket nem tudnak kivinni, de azért azt tudjuk, hogy a DK-nak vannak szavazói.
Ez kétségtelen.
Mert amikor választás van, akkor ezek az emberek szavaznak, és szavaznak Gyurcsány Ferencre. A többi ellenzéki párt, azt nem tudjuk, az majd most az EP választáson ott szerintem ki fog derülni, hogy akkor, hogy kire szavaznak és kire nem, de a DK-ra minden esetre szavaznak.
Hogy transferálódik el.
Na most az influenzásokra ugye nem szavaznak, de arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ugye ez nem példátlan ez az influenzás modell. Nagyjából két évvel ezelőtt a Biden kormányzatnak ez egy stratégiája volt, az influencerek használata. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt, hogyha valaki beírja Google-ba, digitális stratégia. Ez a Biden féle Fehérháznak a digitális stratégiája volt.
Hogy leváltotta a hollywoodi színészeket?
Hogy modernizálódnak ők is, igen. Nem váltotta le, csak mellettük alkalmazza őket. Szóval kíváncsi leszek, hogy ennek mi lesz a kifutása, hogy akkor most nyilván a menedzserek ugye látják, hogy legalábbis az utcai megmozdulások tekintetében az influenzások azok sikeresebbek, akkor hogyan fogják ezt alkalmazni? Ugye az a nehéz, hogyha politikát kell csinálni, akkor kell hozzá politikai szervezet, tehát kell szervezni a politikát, kell mozgalmat vagy pártot építeni, aktivistákat mozgósítani. Tehát ez másról szól az, mint az, hogy hányan nézik meg a YouTube videómat. Az elmúlt három választás szerintem bebizonyította, hogy azok a remények, hogy a YouTube meg a Facebook nézettség átváltható szavazatra, az egyáltalán nem
működik. Nem lehet az a
munkát. Tehát az a kérdés, hogy hogyan lehet azt módosítani. Tehát az, hogy az Osváth Zsolt egy kanapén ül a Jakab Péterrel, abból ugye nem lett kormányváltás.
Se.
Szerették volna, hogy az legyen belőle, de nem lett az. Tehát hogy fog politikát csinálni Osváth Zsolt, Pottyondi Edina meg a többiek?
Nekem van egy teóriám, aztán persze még évek vannak hátra, mire ennek igazi tétje lesz ugye 2026-ban a következő országgyűlési választás, mert azért minden mondjuk fontossági faktor ellenére azért nem az idei választások a legmagasabb szintje a demokratikus hatalomgyakorlásnak, vagy a befolyásolási lehetőségnek a társadalom részéről, de nyilván az is nagy a téttel bír, hogy az EP-be hány és milyen magyar képviselő ült, az önkormányzati vezetők is, bár szerintem a legtöbb helyen ez abszolút egy helyi ügy, nem Budapestet ide nem sorolva nyilván meg a megyei városokat, de alapvetően itt a pártpolitika mentes versenyek vannak, ahol szerintem nagyjából akkora figyelmet ilyen szempontból nem is érdemelnek, a helyi erőknek nyilván fontos. De hogy eltelik majd néhány év, kettő pontosabban, és ezek az influencerek addig arról beszélnek, hogy hát se ellenzék, se kormány, civil erő, ügyek mentén hasonló témák, néha egy tüntetés, sok-sok YouTube videó és egyéb. Majd az utolsó pillanatban azt mondják, hogy hölgyeim és uraim, drága követők, ahogy Cilla fogalmaz.
Szavazatok rájuk.
Igen, tehát hogy tényleg ti tudjátok a legjobban, hogy mi aztán tényleg nem bántunk kesztyűs kézzel ezzel az ellenzékkel, nem szeretjük őket, de hogy az Orbán Viktornál nagyobb...
politikus.
Igen, az Orbán Viktornál nagyobb gonoszság nem érte még a magyar társamat, tehát azért orrunkat befogva, mint ilyenkor szokták mondani, igen, és menjetek el, és kérdezitek tőlünk, hogy mit lehet csinálni, akkor most ebben az egy pillanatban megmondjuk nektek, ebben az egy pillanatban, csak most, csak nektek, menjetek, szavazatok bárkire, csak ne a Fideszre, sőt, megmondjuk, hogy szerintem inkább erre, hiszen kiszámítottuk, hogy ő a legesélyesebb.
Hát nem tudom, hogy ez egy működőképes stratégiaja, tehát a másik lehetőség az, hogy önálló struktúra építése.
Azt szerintem kinyírná az influenzások ártatlanságát.
Az a helyzet, hogy ez a két lehetőség van szerintem, amit te mondasz, meg az, hogy saját struktúrát építenek. Na most, hogyha az első verzió érvényes, tehát hogy szavazatok a meglévő ellenzéki pártokra, hát
lehet, hogy az is
azzal szemben is eléggé szkeptikus vagyok. Tehát, hogy az Azaria rajongókat el lehet vinni Gyurcsány Ferencre szavazni.
Maradjon meg bennünk ez a szkepszis, szerintem teljesen indokolt, és majd meglátjuk, ahogy szokták mondani.
Egyáltalán ők voltak eddig mondjuk az ellenzéki pártok törzsszavazói, ez a 150 ezer ember, és akkor nincs kiket transferálni.
De... Nekem az a tippem, hogy túl sok Fidesz szavazó nem volt közöttük, de igen. Előfordulhat, hogy 22-ben ugye 3 millió ember szavazott a Fideszre, úgyhogy
itt még az influenzáson is fel kell kötniük a mozgástásáról mozgóstásáról lehet szó, persze az is nagy tét, de hogy szavazattranszferálás oldalak között nem nagyon történik.
Van ezzel egy tartalmi probléma is szerintem, mert ugye most egy olyan ügyre kapaszkodtak rá gyakorlatilag, amiben univerzális egyetértés van,
így van.
A magyar társadalomban. Tehát,
akkor minek szól az ellenzékre?
Persze, tehát ugye azt kéne megmagyarázni, hogy hát én ezzel marhára egyetértek, hogy pedofiloknak nincs kegyelem, bár hozzáteszem, hogy ezt azért a baloldali barátaink ezt most ismerték, tehát most világosodtak meg. Én amennyire ismerem a baloldali, te is ismered szerintem az irodalmát ennek, hogy mondjuk a Foucault-féle vonal, amiből a mai baloldal kinőtt, az mennyire volt pedofil ellenes, semennyire. És most finoman fogalmaztam.
Ám, bocsánat, Michel Foucault maga nem volt pedofil ellenes, hanem kisfiúkat molesztált Kaliforniában.
Meg máshol is, és védelmébe is vette, sőt, még a nemi erőszakot is egyébként védelmébe vette. Tehát ez egy új felismerés, mi ezt üdvözöljük, csak az a kérdés, hogy oké, ebben egyetértünk az influenzásokkal, meg mindenki mással is, hogyha őszintén beszélnek persze, de miért szavazzak én ezért az MSZP-re? Tehát, hogy ez az a nagy kérdés, hogy ebben mind egyetértünk.
Ne szavazz, csak
megnyugtatom. De oké,
tudom,
nem szoktam, de az, hogy abból, hogy ebben egyetértünk, hogyan következik az, hogy... És a tartalmi problémám az, hogy ezen túl az a világkép, amit az influenzások képviselnek, ami előjön a megmondásaikból, videóikból, az viszont nem találkozik a magyar társadalom döntő többségének az értékítéletével.
Hát akkor lehet, hogy ez game over, még mielőtt
lefolyik
a meccset. Hát kettőt is, sőt, az jutott eszembe, hogy ilyen sokat beszéltünk erről, ugyan írhatnál egy kis összefoglalót a következő Mandiner. Ja, igen,
erről a témáról. Csak egy javaslat, ajánlat, hogy... Tényi Tamás professzor úrnak a Pécsi Egyetemről, akit most bekóstolt a VMN velem együtt, de igazából jókat szórakozom. Van egy igen kiváló tanulmánya a Michel Foucault pedofiliájáról, ezen az úton is ajánlom mindenkinek. Van róla videó is egyébként, aki érdekel, meg tudja keresni, úgyhogy közelebbit nem mondok, és az is nagyon izgalmas, hogy mennyire nem tetszik ez a baloldali egyetemi köröknek. Szóval Michel Foucault, aki már évtizedek ezelőtt meghalt, a legidézettebb filozófus, bölcsész, nem tudom micsoda, a társadalmányok területén, a baloldali körökben észbe halt meg, és igazából teljesen indokolatlan a magas idézettsége.
Az most észbe halt meg, az tudod, hogy hogy, azt tudjátok, hogy hogy.
Nem, én, nekem ez mind újdonság.
Ha jól rémlik, akkor az volt, hogy amikor, ugye ez a 80-as évek, és akkor volt a nagy, hív pánik.
Az éjszak társadalmi konstrukció mondta.
Így Foucault, van, a Foucault szerint ezzel csak...
Dekonstruáljuk az écet, majd az éjsz azt mondta, hogy én dekonstruálom
Foucault. Igen, tehát hogy az éjsz, ez a heteronormatív társadalom fenyegetőzése a homoszexuálisok irányába, és nem kell komolyan venni, mert ez csak egy ilyen, tehát egy bugimen. És hát aztán észbe halt meg.
Aha. Hú, ez az kemény, Isten nyugosztalja egyébként. Reméljük, hogy a
Roger Scrutonnak fele meg volt pár kedves szava, mert benne még látott valamit, még legalább olvashatóan írt, legalább ezt az egyet meg lehetett neki szavazni, szemben más szerzőkkel, szóval ott volt fele valami szánalmi szolidaritás, megnyilvánult a részéről Foucault fele.
De... Igen, de azért túlságosan ne szeressük. Igen. Ez a pedofil sztori is mutatja, hogy azért nagyon nem kell szeretni. Így óvatosak legyünk az ilyen baloldali gondolkodókkal.
Ha már baloldali gondolkodók, Gáborral együtt élveztük végig, vagy szenvedtük végig. Nevettünk és sírtunk egyszerre Gyurcsány Ferenc évértékelőjét hallgatva a Hír TV stúdiójában, és utána próbáltuk kibogozni, hogy mit is hallottunk, mert hogy ugye volt itt polgári Magyarország építése szociáldemokráciával, keresztény egyházakkal szembeni Rákosit idéző fenyegetőzés, mondván, hogy a DK, ha jól értettük, jobban tudja, hogy mik a valódi keresztény értékek.
Imát is mondott.
Még imát is mondott, igen. Mondjuk ez egy ilyen álima volt, ha jól értem.
Nem kell egyház, nem kell Isten, Jónást be kell tiltani.
Hát a Jónás most nem tért ki, most de mondjuk volt nem. Már olyan a Valai Ágnes a Bazilika előtt mondott föl egy Facebook videót, amiben követelte az egyháztól is a törvényalkotótól, hogy törvényileg a parlament tiltsa be a Jónási titok megmaradását, hiszen a pedofil papokat úgy lehetne lebuktatni, hogyha feloldanák a Jónási titok alól.
Érzitek, hogy ez mennyire meggyőző az állítólagos kiábrándult fideszeseknek, akik ha léteznek, akkor keresztények mondjuk.
Én azért ott még nem tartok, hogy a Gyurcsány Ferenc lenne a csalódott fideszesek B-opciója. Hát
nyilván nem.
Tehát itt nyilván itt kell ennek ilyen
átadó hát a Z-opcióba se fér bele szerintem Gyurcsány Ferenc csalódott fideszeseknél, reméljük. Na mindegy.
Minden esetre ez az évértékelő nekem abban segített lelkileg, hogy azért valljuk be, legyünk őszinték, itt az elmúlt hetek turbulenciája azért a polgári oldalt igen, csak megfektette így...
Hát ezek nem a polgári oldalhetei voltak, az biztos.
Így van. Szerintem itt csak kapkodtuk a fejünket bizonyos napokon, meg hát, hogy mondjam, nehéz volt ezzel szembesülni, ezzel az egész botrányos ügyel. Teszem hozzá azt, hogy én még mindig nem látok teljesen tisztán, de azt is hozzáteszem, hogy a felelősségvállalás és az áldozatvállalásnak egy politikai értelemben legmagasabb szintjét behúzta azért az állam.
Hát egy komoly ára van, és annyit hozzátennék, hogy az államfő esetében értem ezt a politikai felelősségvállalást. Én a Varga Juditnál azért, hogy mondjam, tehát azt hiszem, hogy miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy egy
igazságtalan
és nála különösen, hogyha jól ismerem a sztorit, tehát hogy először alá se írta, és akkor másodszor is visszajött hozzá, és akkor azt mondta, hogy aláírja.
Igen, mert ez a 25 éves szokásjog volt, hogy amikor már...
Egyetlen egy kivétel volt. A Dávidi
Bolyában. Azért 25 igen. éves, mert az 25 éve történt.
Így van.
És akkor egy Kunos Péter nevű korrupciós, meg egyéb ügyekbe keveredett bankvezért mentett volna föl Göncz Árpád, és a Dávidi Boly ezzel nem értett egyet. És hát azért ez ilyenkor jelentett, azért tegyük hozzá, ez egy komoly politikai konfliktust jelez, hogyha egy ilyen ellenállás megszületik.
Ha ez nem történik meg, ez az egyetlen precedens, akkor gyakorlatilag totálisan védhető az, hogy nincs felelőssége ebben a Varga Juditnak. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis megjegyzés.
Mindenesetre azért ettől függetlenül komoly hatással volt szerintem a témája miatt, ugye a gyermekekről van szó, meg amiről beszéltünk, abszolút. Hogy a baloldal viszony a pedofília elítélésével kapcsolatban, hogy mondjam, most lett hirtelen ilyen turbulens, meg határozott, eddig pont fordítva volt, és hát ugye szerintem remélem, hogy helyreáll a világrendje, és majd újra mindenki a megfelelő oldalra kapcsolja össze a megfelelő értékeket, de én úgy gondolom, ez egy picit megbillent mindezek hatására. És ezért volt nekem egy picit jól eső érzést a másik politikai oldal vezéregyéniségétől meghallgatni, egy olyan vállalhatatlan, olyan semmiféle azonosulásra nem alkalmas, politikailag, morálisan és minden szempontból elképesztően önsorsolható és handicapes beszédet, hogy picit úgy megnyugodtam, hogy jó van, akkor tehát azért a világrendje nagyjából rendben van.
De azért valljuk be, hogy Gyurcsány Ferenc még mindig meg tud lepni minket. Azért úgy, az a kísérlet, hogy úgy építsük fel a polgári Magyarországot, hogy elpusztítjuk az egyházakat. Ez tényleg egy forradalmi gondolat. Tehát eddig nem ez a kép élt a fejedben a polgári Magyarország gondolatáról.
Azzal kezdődik, hogy neki megyünk
az egyházaknak.
Ha már forradalom nem 56, hanem 19 jut eszébe az embernek természetesen.
Hát hogy pont nem mutatták a feleségét akkor, amikor ő azt mondta, hogy 56 örökségét. Tehát hogy az megy szembe a Fidesz, hogy ott nem volt egy ilyen rángás a feleségében. Tehát, hogy én nem tudom, hát a Dobrev kormányért harcolunk, és megvédjük 56 örökségét, én lehet, hogy ezt nem erőltetném annyira ezt a vonalat.
Nekem az is furcsa, amikor Szent Istvánról beszél már egyre többször Gyurcsány Ferenc, de az 56 az kétségtelen pikánsabb.
Szent István és az egyházak elpusztítása. Tehát igen. Sok inkoherencia van a miniszterelnökben, de én akkor is, amikor ott ültünk, akkor is azt mondtam, hogy szerintem ez a beszéd elsősorban a munkásőr kemény mag megerősítésére szolgált, és az valószínűleg sikerült is. Tehát.
56, 2006.
És azt hiszem, hogy ugye a politikai zsákmányszerzés incsiklandó illúziától vezérelve ez a pedofil hálózatot működtet a Fidesz és Orbán Viktor magyar történelmi első pedofil támogató miniszterelnöke, tehát hogy ez már olyan szintű, a valóságnak olyan szintű meghalítása.
Annyira erőltetett, hogy igen. Az az érdekes, az ellenzék mindig azzal jön, hogy a Fidesz olyan témákat hoz fel, amiknek nincs valóság alapja, és a Fidesz szerintük, és csak úgymond hatalom technikai szempontból ugye ellenségkreálás ürügyén hozza fel a Fidesz, és ugye mit szoktak emlegetni? Migráció, gender, főleg ezt a kettőt, de biztosan meg néhány. És akkor így, amikor elmondjuk, meg mutogatunk, hogy hát ott vannak 15-ben, meg egyebek, tehát hogy most nem mondani, hogy nincsen valóság alapja, meg egyáltalán eléggé jelentős valóság alapja van, akkor ezt ugye eleresztik a fülük mellett, és összeesküvés elméleteket szül a jobb oldal. Majd ugye ilyenkor előhúznak, vagy próbálnak kreálni valamilyen nagyon erőltetett módon egy valóság alappal nem rendelkező ügyben egy egész ügyet, úgyhogy egy ilyen kis kegyelmi ügy volt, nem kis, de...
Hát azért ez elég nagy volt.
A korrektség kedvéért azt el kell mondani, hogy ez valójában tényleg a Gyurcsány Ferenc féle bolsevik politikai szektának az üzenete csak, mert láttam talán épp a, mindegy, nem fogom reklámozni, de az egyik baloldali csatornán egy valamelyik baloldali újságíró mondta el, hogy hát azért ez egy meglehetősen nagy fantáziára val az orbáni pedofil hálózat, tehát hogy ez azért nehéz. És ez egy baloldali műsorban egy baloldali újságíró mondta, hogy hát azért ez nem annyira védhető, meg képviselhető álláspont, és hát a valósággal meg nincsen találkozási pontja. Tehát azért mondom, hogy ez csak a bolsevik szekta. Ilyet szabad mondani? Vagy? Na mindegy. Szóval, hogy ez csak a bolsevik szekta megerősítésére szolgált, és ezt valószínűleg csak ők nyelik be, tehát a nagyobb értelemben ment baloldal vagy liberális oldal sem feltétlenül tud erre rezonálni.
Meg ilyenkor látjuk, hogy miért nem működik a baloldal. Tehát ha nem tudja elhitetni az emberek az állításait, mert alaptalanok, és nem lehet bármit eladni.
Igen, meg hát ugye miről szól a beszél, egyébként Orbánról szólt ez is, tehát hogy gyakorlatilag a viszonyítási pont, az Origó, a Nap rendszer közepe, ezt Orbán Viktornak hívják mostanáig, ezzel
még biztos miért, ki vagyok felmért, hogy
egyezve, és...
DK magnak ez kell.
Biztos. Igen, igen, de hogy ez a 14 éve kudarcos ellenzéki politika, mindenféle konstrukcióban próbálkozó ellenzéki pártok részéről, azért szerintem, és ezt például a Ungár Péter teljesen vállalható módon kijelenti az LMP részéről, kap is érte bőven a bolsevik szektától, hogy miért mond ilyeneket, hogy le kéne állni ezzel az identitáspolitikával, aminek a központjában a negatív figura Orbán Viktor áll. Mert láthatóan, ha a politikai hasznosságot nézzük, nem működik, ezzel megint csak én kiegyezek, tehát nem nekem van ezzel gondom. Ők mondjuk azért egy picit ezen elgondolkodhatnának, hogy valami más Origót is.
De most szerintem csak akkor adjunk tanácsot az ellenzéknek, ha
ja, nem akarok tanácsot adni, félreértés, tehát szó sincs róla, ezt meghagyom a menedzsereknek, de az biztos, hogy azok a próbálkozások, amiben Gyurcsány próbálkozik némi identitás felrajzolással, hát az a Szent Istváni örökség meg 56, tehát az meg azért nem stimmel, mert teljesen inkoherens és hiteltelen.
A Szent Istváni örökségnek nem Gyurcsány alakja van, úgyhogy...
Hát igen. Szomorú, de így van. Beszéljünk külpolitikáról egy kicsit, vagy akár kicsit többet is, mert aki Magyar Péteren, Gyurcsány Ferencen és többieken túl nagyot ment a héten, az Macron volt, Emmanuel Macron. Hadd idézzem föl egy gondolatomat, miatt elkezdjük őt globalistázni, teljes joggal meg akár leőrültezzük, hiszen elég komoly volt ez a küldjünk katonákat is, ne csak fegyvereket Ukrajnába felvetés, amit mindjárt kicsit kitárgyalunk, hogy vajon miért hangozhatott el, meg hogy mi lesz ebből. De mondott ő néhány hónappal ezelőtt olyat is, amikor Kínából érkezett hazafele Európába, és adott egy interjút, hogy elég abból, hogy az Európai Unió az Egyesült Államoknak kvázi a szolgájaként viselkedik, és hogy nem tud önazonosságot felmutatni, önérdeket érvényesíteni ipar vagy gazdaságpolitika terén, és hogy szembe kell menni a washingtoni érdekekkel, hiszen nem biztos, hogy azonosak a brüsszeli, vagy párizsi, vagy berlini, vagy budapesti érdekekkel. És akkor a teljes globalista sajtó neki úszolt, és Macron lett az új Orbán majdnem néhány napra, mondván, hogy hát hogy lehet ilyeneket mondani a barátunkról, az Egyesült Államokról. Ez nem európai, nem nyugati hozzáállás. Most viszont, mintha teljes mértékben egy globalista kottából olvasna. de úgy tűnik, hogy ott is félreolvasott valamit, mert igen gyorsan, talán még annál is gyorsabban cáfolta mindenki ezt az ötletet, vagy legalábbis jelezte, hogy nem vesz részt benne, mint amikor Joe Biden megállapította egy független vizsgálat nyomán néhány óra alatt, hogy nem is orosz rakéta volt az, hanem ukrán, ami Lengyelországba csapódott be. Csak úgy az eszkalációs pontokra így visszagondolva, amikor nagyon kell, akkor azért úgy meghúzzák a kéziféket a nagyhatalmak is, még mielőtt nagyobb baj lenne. De most őszintén mit gondoltok erről? Macron előre menekül, tesztelte a nyugati közvéleményt azzal, hogy hogyan reagálnak ezzel, jelezni akart az ukránok felé, hogy bár a front közeledik nyugat felé, mármint az oroszok törnek előre step by step, nem éppen ott tartunk, hogy térdre kényszerítenek a Kremlulát, Putyin elvtársat, a nyugati hatalmak és a szankciók, hanem sajnos pont fordítva. Mondani kell valamit, amitől lendületet kaphat az offenzíva, vagy mi volt ez az egész?
Szerintem
lehet, hogy már mindent elmondtam, amit ti akartatok.
Macron egy dupla személyiségű, de két politikai irányvonal van egyrészt, hozta magával ezt a technokrata vonalat, amit miniszterként is csinált. Másrészt ugye francosan nyitotta a jobb oldal felé, vagy mindenfele próbált nyitni a jobb oldal felé, és került valamennyire, és függetlenül ettől a francia grandeur az neki egy fontos dolog, mint francia elnök. A kicsit megtépázott francia grandeur, és ha a NATO történetét felidézem, és nyilván Macron valószínűleg sok De Gaulle-t olvas meg ilyesmiket, a De Gaulle a NATO megszületése utáni időszakban, addig, amíg francia elnök volt, folyamatosan keresztbe tett a NATO-nak, mert nem akart közös hadsereget, közös vezetést, azt akarta, hogy minden nemzet a maga külön izével legyen benne a NATO-ba, és teljesen kivoltak a Eisenhower és mindenki más a De Gaulle-nak a külön ötleteid állandóan kivoltak, ugyanúgy az EU-ba is, ugye? És szerintem valahol ezt a De Gaulle-i vonalat viszi tovább kicsit szoftabb módon a Macron, az meg, hogy hát nyilván a francia grandeur összekapcsolódik azzal, hogy szeretne befolyást a világban, és akkor ezt lehet globalizmusként is értem, ez éppen passzol ezzel a Ukrajnába, segítsünk többet, de alapvetően szerintem a francia grandeurt akarja visszaállítani, és nagyobb mozgásteret akar magának, meg kicsit nagyhatalomként akar viselkedni.
Uh-huh. Na, minap beszélgettem a Horváth Józseffel, és ő azt mondta, hogy szerinte ez egy... Ugye én Macron nem tartom bolondnak egyáltalán. Tehát,
nem,
most mindegy, hogy a politikai irányvonaláról mit gondolunk, de nem annyira sok jót nem. De én nem tartom őt bolondnak, és nem hiszem, hogy feltétlenül meggondolatlanul, tehát jellemző lenne rá, hogy meggondolatlanul nyilatkozik. És én is ez a grandeur elvesztése feletti sérelemből fakadó reakcióra gyanakszom. Legalábbis a Horváth József ezt mondta, és hajlamos vagyok egyetérteni vele, hogy ugye a legutóbbi balhé ott volt francia gyarmatokon, és hogy a volt francia gyarmatokon azért, meg Afrikában ugye elég rendesen bent vannak ezek az orosz magánhadseregek, meg a kínaiak. Tehát valószínűleg valami ilyesmiről van szó. Én azt mondom, hogy azért emiatt fölösleges ilyen habokat verni, de lehet, hogy ebből a sérelemből fakad, és valóban legalább szimbolikusan próbál valami nagyságot mutatni.
Sérelemtől függetlenül ki a nagyobb teret akar magának kimozogni.
De a realitás az, hogy ezek a nyugat-európai országok a saját határaikon belül sem tudják érvényesíteni a törvényességet, nemhogy még máshová küldjenek katonákat. Ennek nincs realitása. Ugyanígy nincs realitása egyébként annak, ahogy tehát most lehet szeretni vagy nem szeretni az orosz elnököt, de amit most az orosz elnök mondott, az is csak arról szól, hogy annak nincs realitása, hogy ők elkezdjék megszállni Európát. Tehát ők sem tudják. Tehát ugye...
Hát Ukrajnában is szenvednek.
Ukrajnában is szenvednek. Hozzátehetjük, hogy szemben a nyugat-európaiakkal egy meglehetősen nagy létszámú felkészült hadserege van az oroszoknak. Ez a franciákról meg a németekről ugye nem mondható el. Tehát ha akarnák, amúgy Ukrajnát meg tudnák oldani, mondjuk egy teljes mozgósítással viszonylag gyorsan és brutálisan, de nem akarják. Tehát itt erről is van szó, hogy nem akarják. Egyébként ők is be vannak szorulva, tehát szerintem ennek a dolognak valóban nincs más megoldása, mint hogy a nagyok leülnek és valahogy megegyeznek. Ugyanis tegyük fel, hogy az oroszoknak sikerül ez a hadművelet, és mondjuk odaültetnek egy orosz barát kormányt Ukrajnába. Ez egy háború után, annak milyen legitimációja lenne annak a kormánynak? Tehát mennyire fogadnák el? Tehát nem tudnak ők semmit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát valójában tényleg csak a nagyobb békekötése az, ami ezt a helyzetet valamiképpen rendezni tudná. Tehát Ukrajnát meg tudnák oldani az oroszok, szárazföldi csapatokkal, meg reguláris hadsereggel Európa elfoglalása, ez egy nonsens. Nem akarják, és nem is tudnák megoldani. Szóval itt fenyegetőzés van, én remélem, hogy visszatér ez majd oda, ahol, mint a hidegháború. Ez egy ilyen hidegháborús sztori egyébként, ami most zajlik, hogy néha valaki mond valami nagyot, és aztán utána mindig van legalább egy-két ember, aki azt mondja, hogy higgadjunk le. Tehát az, amit most az oroszok mondtak megint, hogy készültségbe helyezték a nukleáris arzenált, ezt senki nem akarja láthatóan, azért csitítják itt a kedélyeket, a többiek a Macron kijelentése kapcsán is, hogy NATO sem akarja, NATO elég világossá tett, hogy nem. Tehát ez nem, tehát nincs értelme annak, hogy bárki is oda a csapatokat küldjön be.
Az a NATO, amiben a nyugat-európaiak többsége nem fizeti be a 2%-nyi.
Hát meg, hogy nézzük meg, hogy például a NATO második hadseregén, második legnagyobb hadseregének az ország, a Törökország mondjuk, hogy viselkedik a háború kezdete. Tehát ő közvetítő szerepet kíván játszani.
Uh-huh. Ezért merültek fel, hogy béketárgyalások vagy fegyverszüneti tárgyalások, ha lesznek, azok Törökországban, vagy lehet már voltak is, mint kiderült. Ez is az elmúlt hónapokban majd lett, mert ez régebb óta tudjuk, hogy volt már egy pontja ennek a konfliktusnak, amikor létezett két ajánlat az asztalon, csak érkezett egy Boris Johnson nevű figura, és hozta az amerikai üzenetet, hogy nyert, nem. Tehát hogy nem tárgyalunk, igen. Harcolunk, vérezünk.
Érdekes megjegyzésem van, hogy a Heritage Foundation, a legnagyobb amerikai jobboldali think tank, agytrösztnek a nem is olyan régi pár napos vagy pár hetes elemzése szerint az amerikaiaknak sincs elég lőszere, fegyvere mármint a saját maga számára, ezért ez a think tank úgy gondolja, hogy nem kéne adni. Nyilván sokkal több van, mint nekünk, meg tehát, hogy nem kell sajnálni az amerikaiakat, de amit ők saját maguktól elválnak, ahhoz képest hiányt szenvednek szerintük.
És szerintetek az elszigetelődésnek mekkora foka, hogy ma a Magyarország miniszterelnöke, doktor miniszterelnök úr Törökországban egy nagy biztonsági fórumon Erdogánnal közösen szerepel, erről felvételünk időpontjában még nem tudok részleteket. Fúj. Jövő héten Donald Trump-al találkozik, V4-ekkel ismét, ha nem is teljesen konfliktusmentesen, de úgy tűnik, hogy sikerült megtartani ezt a szövetséget, és volt egy nagy találkozó. A svédekkel meg úgy tűnik, hogy öribarik leszünk, tehát hogy itt elfelejtjük az elmúlt másfél évet, és hát hogy mondta a svéd miniszterelnök, hát őszintén kell egymással beszélni, és reméli, hogy ez egy borzasztó jó együttműködésnek a kezdete. Tehát, hogy itt, hogy mondjam, legalább egy ilyen mantrát lehet, hogy egy pár hónapig kiúszhatunk.
Még azért remélem, hogy ebből a
dílből... Öribarik nem lesznek azért.
Még azért remélem, hogy ebből a sztoriból még több is leesik, mint ami most leesett, így Magyarország javára. Azt azért megjegyezném.
Négy gépnél.
Hát igen. Szóval ennél azért többre számítok. Tehát remélem, hogy ebből azért még több kijön.
Én arra nem mertem volna fogadni, hogy eljön a svéd miniszterelnök a ratifikációval szavazás előtt. Én ezt személy szerint egy olyan gesztusnak értékeltem, ami kvázi amit kötelező lenne megadni, de minthogyha erre se lenne hajlandó a magasabb és felsőbb.
Hát ennyire fontos nekik, akkor el kell jönni, bocs.
Hát el is jöttek. Úgyhogy igen, de ez nekem is ambivalens érzéseim voltak a katonai megegyezésnek a volumenét illetően. Minden esetre el vannak varva bizonyos értelemben bizonyos szálak, miniszterelnök úr ismét a parondon.
A magyar miniszterelnök, tehát épp hogy az elszigetelődéssel ellentétes az a jelenség.
De hát látod, hogy el van szigetelve, mert csak diktátorokkal meg populistákkal találkozik.
Hát igen, csak ezeknek a diktátoroknak meg populistáknak elég nagy befolyásuk van. Tehát a magyar miniszterelnöknek sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt az ország mérete vagy képességei indokolnák, és ez már hosszú évek óta így van. Tehát az elszigetelődés ellentéte az, ami lejátszódik. Uh-huh. Egyébként visszatérve erre a békekötésre, ugye, ha jól emlékszem, akkor Putyin most azt mondta, hogy hajlandó tárgyalni az igen. amerikaiakkal. És én azt hiszem, hogy nyilván ezt ki is kéne használni ezt a lehetőséget. Nekem az a tippem, hogy a novemberi elnökválasztásokig erre semmiféle lehetőség nincsen. Uh-huh. Tehát szerintem a Biden kormány az addig biztos, hogy folytatja ezt a háborút. egyszerűen a, még egy olyan pofon, az most már nem fér el az arcukon választások előtt.
Mint Afganisztán,
meg hasonló. Hát meg bármilyen, tehát hogy most otthon is azért eléggé nehéz helyzetben vannak.
Viszont ez nagyon jól megoldja a Biden kormányzat, hogy szépen lassan átolta a számla kifizetését az Európai Unióra, amelyik viszont örömmel és öröm mámorban írja alá ezt a számlát.
Vazallusok vagyunk. Európa, az Egyesült Államok vazallusa. Ez a helyzet, tehát, hogy...
De az, hogy a von der Leyen állandó, az, hogy a britek együttműködnek az amerikai, meg oda rohangának, az egy régi történet, meg az kultúrás tűzátosokból érthető. Na, farok elkezdte csoválni a kutyát, miután nagyobb lett, vagy nem tudom, megnőtt.
Egy könnyű te a délután.
Igen. így van, de az EU-ba a von der Leyen állandó oda rohangál. Tehát értem, hogy a katonai kiegyenlítetlenség ez diktálja, de nyilván, hogyha ha az amerikaiak védenek minket, vagy védtek minket, akkor ők mondják meg, hogy mit kell csinálni, ez most így...
Igazából ezért...
Már elvileg nincs így, de valójában igen.
Ezért teremtően a tisztább helyzetet a támféle irányvonal, Európa védje meg magát, és akkor
tudunk tárgyalni. Fizesse be mindenki a 2%-át, igen. De gondolj bele, olyan NATO főtitkár jelöltek nevei, vannak a parondon, mint például ugye minket nagyon kedvelő Mark Rutte volt.
Rutte,
bocsánat, holland kiejtésem nem a legjobb.
Fogd be az orrodat és beszélj németül. Ja,
igen. Volt holland miniszterelnök, ahol 10-vel ezelőtt 1,2% alatt volt a NATO befizetés, most 1,7 körül van, tehát ott se írja el a 2%-ot. Most akkor... olyan országban jön a NATO főtitkár, ahol nincs meg a kötelező?
Hát igen, furcsa lenne. Minden esetre jobb, mint Ursula von der Leyen lenne a NATO főtitkára. Ilyen hírek is voltak egy időben, ezek most már
mondjuk elhallgattak. Mondjuk, hogy Rutte vagy a von der Leyen, aztán...
SMS-ben jöhetnének igen, a fegyverszerződések.
Nagyon szeretik őt, gondolom, a német hadseregben is azok
után, hogy az minden
miniszter volt.
Következő főtitkár, majd, amikor megválasztják, megírja az akkori amerikaiaknak, hogy megcsináltuk.
Most hallgattam a Apu azért iszik, mert te sírt című nagyszerű podcastben, hogy mi, hogyha érvelünk a háború folytatásával szemben, akkor azonnal orosz barát konzervatívok leszünk, és teljesen át lett hangolva az agyunk a Putyin mániára, és hogy valójában ez a kotta, amiből mi is énekelünk. Én ezt itt jelzem, vagy egy kis elhelyezek egy kis bullet pointot, hogy ez szerintem nem így van, tehát lehet magyar nézőpontból is a világot értelmezni, és akkor is kijöhet valami olyasmi, hogy legyen béke, mint sem, hogy valaki Putyin kottában játszik. Szerintem ez két egészen különböző narratíva.
Igen, Belpestről ez egy újszerű megfigyelés lehet, hogy lehet magyar szempontból is nézni a világot.
Mindenesetre
Budapest köztársaságban.
Ne adjuk fel azt a reményt, hogy ezt megpróbáljuk átvinni, már szerintem majdként a társadalmi többség, ugye, mint hogy ez a szavazásnak is, a 2022-es választásnak az egyik fő témája volt, szerintem ugye ebben az álláspontban jegecesedett meg, és erősödött meg, úgyhogy szerintem ez a vitaiként eldőlt. Egyetlen egy dolog gondolat, még aztán véget ért a beszélgetésünkre szabott kis, általunk a beszélgetésre szabott idő. A háborúval kapcsolatban még egy hír, lehet no commenter is válaszolni, CIA központok épültek 14 után Ukrajnában is. Erről most egy amerikai lap, most lehet, hogy tévedek, hogy a New York Times, vagy melyik, de azt hiszem ők voltak, írtak egy leleplező cikket. Lehet mondani, hogy a nyugat annyival magasabb rendű, hogy még magát is leleplezi, tehát hogy ilyen szinten...
Azt kellettem kérdezni, hogy vajon honnan tudták meg a...
És hogy ez egy, hogy ez ugye a
most
majdan írták? Után időszak teljesítménye, tehát akkor indultak el a kiképzők is. Most itt nekem a tyúk vagy a tojás dilemma van. Azért mentek oda, mert tudták, hogy Putyin támadni fog, vagy Putyin azért támadt, mert ennyien oda mentek.
A végeredmény szempontjából nincs igazából jelentősége sajnos ennek a kérdésnek. Nem kell egyébként egyetérteni az oroszokkal, vagy az orosz doktrinával. Én szerintem bármelyikünk családjában, hogyha itt valaki tényleg orosz párti lenne, akkor az összes nagyszülő forogna a sírjában, meg ilyesmi.
No,
biztos, hogy...
Szegény nagyanyám, Isten nyugosztalja.
Biztos, hogy nem. A magyar jobb oldalon azért tényleg őszinte orosz pártiakat szerintem baromi nehéz találni történelmi okokból fakadóan. Itt két kérdés van. Az egyik a belpestiek felvetésére reagálva ugye ez, hogy a magyar szempontból ugye mi a magyar érdek, tehát érdekünk-e ez a háború, és érdekünk-e mondjuk egy konfliktus Oroszországgal most itt és most. A másik pedig az, hogy mindegy, hogy egyetértünk-e vele, de hogy megértjük-e azt, hogy mik voltak Oroszország kifogásai, és hogy igaz-e az, amit az orosz elnök mond, vagy az orosz álláspont mond, hogyha ők többször próbálkoztak azzal, hogy valamiféle megegyezésre jussanak a nyugattal, jobb viszonyba kerüljenek a nyugattal, stb. És ha ez igaz, akkor nem kellett volna ezt a dolgot másképp csinálni. Azt megértem, hogy Amerikának ez most megéri, tehát hogy nem amerikai katonák halnak meg egy alapvetően amerikai érdekekért folyó háborúban, hiszen CIA központok jönnek létre, meg felvásárolják az ország földjeit, akkor valószínűleg ez egy amerikai érdek.
Több belengét tud eladni.
És közben ukránok halnak meg ezért az amerikai érdekért, és nem pedig amerikai. Tehát azt értem, hogy az amerikaiak érdeke. Az a kérdés, hogy nekünk érdekünk-e.
Hát mindenesetre Guy Verhofstadt megmondja meg Daniel Freund, úgyhogy csak rájuk kell hallgatni. Ja nem, minden esetre az szabott időnk, ahogy említettem, lejárt, és nagyon köszönjük, hogy tudtunk beszélgetni a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, köszönjük, tegyenek így legközelebb is, lesz jövő héten is reakció, és kövessék, legyenek szívesek a Mandinert minden lehetséges felületen. Köszönjük szépen még egyszer.